Tehát ott hagytuk abba, illetve ott folytottam beléd a szót, hogy mi van akkor, és amikor beszélgetünk, ugye nem tudjuk, hogy a választásoknak mi a kimenetele, de hogy mi van akkor, hogyha egy ilyen helyzetben lévő gazdaságban sikerül teret nyernie az ellenzéknek. Hajszállal, de mégis nyernek. Egy ilyen helyzetben probléma van, ugye, mert láttunk már hasonlókat, amikor egy romokban lévő, még nem teljesen összeomlott, de romokban lévő gazdaságba akár egy szakértői kormány, akár egy új lehetőséggel belépett koalíció próbál valamit tenni, hát nem sikerültek ezek.
És itt nem erről beszélünk, itt nem egy szakértői kormány lenne, itt egy kifejezetten politikai kormány lenne, és arról se feledkezzünk meg, hogy bizonyos értelemben Erdogan itt a túlélését küzd, mert ugye ő körülötte rengeteg korrupciós ügy volt. Tehát a közvetlen környezete, a fia, akinek Szíriában voltak mindenfajta bizniszei, Törökországban korrupciós ügyek vették körül őket, tehát hogyha itt kormányváltás van Törökországban, akkor az égszakadás földindulás, mert hogy az ellenzék ugye nyilvánvalóan akkor elkezdi kivizsgálni az ügyeket, feltárni, akkor abból bírósági ügy lesz. Ugye ez Izraelre emlékeztet megint, ahol Netanyahu is így a politikai túlélésért küzd, mert neki is ilyen korrupciós ügyei vannak, de hát gyakorlatilag Törökországban ugye Netanyahu legalább hatalmi pozícióból küzd, de hogyha mondjuk elveszti a választásokat Erdogan, bíróság elé kerül, azért ez egy erős blokk továbbra is, tehát hogy az AKP hívei, azok nem fogják tétlenül nézni, hogy az ő sztár, rockstárjukat, Erdogánt bíróság elé citálják. Most, hogy beszélgetünk, pont ma hallottuk a hírt, hogy Pakisztánban Imran Khan ex-miniszterelnököt lecsukták, korrupció gyanúját letartóztatták, és utcán vannak a pakisztáni emberek. Tehát az ország fele, aki Imran Khan, ő egy ilyen volt cricket sztár, akiből miniszterelnök lett, és hát az utcán könnygázzal lövik a hívei. Tehát ilyen simán előfordulhat Törökországban is, hogy mondjuk kormányváltás van, bírósági ügyek indulnak, és abból polgárháborús helyzet tud lenni nagyon könnyen egy ennyire megosztott, és ilyen majdnem 50-50 alapon megosztott társadalomban, ahol az ő radikális hívei, akik számára Erdogan egy érát testesített meg, egy irányt testesített meg, egy jövőt testesített meg, és hirtelen elesnek ettől a hatalmi pozíciótól, elesnek ettől a jövőtől. Nyilván egzisztenciális kérdések is, tehát ugye beszéltünk itt ebben a két részben arról, hogy itt gazdasági blokkok állnak a politikai blokkok mögött. Tehát én azt gondolom, hogy ha az Erdogan érának vége van, akkor ott égszakadás földindulás van Törökországban, Allah hívja meg azt az országot attól a földrengéstől, a politikai földrengéstől, amit ez tud okozni.
Azért érdekes, amit mondasz, mert rendkívül összetett, nyilván az összes országban így van, de hogyha most egy kicsit a Törökországnál maradunk, és említetted, hogy az iszlamista oldal erős Erdogan részéről. Hát erre például nagyon érdekes volt az a hír, ami most volt itt május elején, hogy maga Erdogan jelentette be, hogy likvidálták ugye az iszlám állam fejét. Ami a szíriai helyzetre is érdekes, és az iraki helyzetre is érdekes, vagy ezekkel kapcsolatban is érdekes kérdéseket vett fel, hiszen ugye az iszlám állam elég nagy bázisokat épített ki Irakban, Szíriában is, és a menekült hullám egyáltalán nem tett jót szintén Erdogannak.
És az irtózatosan fontos, hogy megemlíted a menekülteket, mert ugye ezt Magyarországon kevésbé szokták emlegetni, de 3 millió szír és egyéb közel-keleti menekült van Törökországban. Tehát még Angela Merkel kötött egy ilyen hallgatólagos megállapodást Erdogannal, hogy Erdogan nem engedi át a menekülteket, ugye 2015-ben volt ez a nagy menekült hullám a Balkánon keresztül, és Erdogan megígérte Merkelnek, hogy Törökországon belül tartóztatják fel ezeket, ugye ezek úsztak át a görög szigetekre, stb. Elindultak észak felé, ezeket most föltartóztatták, de ezek bármikor elindulhatnak. Tehát, hogyha egyszer Törökországban mondjuk politikai instabilitás van, már a határokon nem tartják őket vissza, egyébként meg borzalmas a helyzet Törökországban, de stabilizálódnak, láttak ők már ilyet Szíriában, Afganisztánban, miért akarna ő Törökországban maradni? Akkor ott elindul 3 millió ember. Tehát, hogy egyrészt Törökország destabilizálódik, ami baromi rossz önmagában, egy NATO ország, egy nagy ország, egy meghatározó ország, elég bajunk van már így is Ukrajnával, Szíriával, Szudánnal, Jemennel, és még ráadásul ugye gyakorlatilag megnyílik a Közel-Kelet felől egy folyosó, ahonnan sok millió ember, egy állandósuló politikai, tehát nagyon-nagyon-nagyon nagy baj lenne, hogyha Törökország destabilizálódna, és nem csak gazdaságilag.
Ezt ígérte meg egyébként, és nem véletlenül ezzel szerintem üzent a németeknek a külső dorogló, hogy ő konkrétan választási ígéret, hogy azt a, még azokat is visszapaterolja Szíriába, akik ott tartózkodnak Törökországban.
Ezt akkor tudja megcsinálni, hogyha a hatalmi pozíciója erős, de ha itt egy polgárháborús helyzet van, és mondjuk az AKP szavazói nem fogadják el azt, hogy itt hatalomváltás van, nem fogadják el, hogy mondjuk Erdogán bíróság elé megy, és kialakul, és azért az elmúlt 10 évben láttunk robbantásokat rendszeresen, Isztambulban is, vidéken is, Ankarában is, a fővárosban, tehát egyáltalán nem valószínűtlen egy polgárháborús helyzet kialakulása. Azért Ukrajna is úgy kezdődött, hogy Ukrajnában is ez a kelethez, nyugathoz tartozunk, ott is egy nagyon megosztott társadalom volt, ott is az egyik fele Oroszország, másik része EU felé, és ott is voltak ugye Majdán, stb. Tehát láttunk már példát arra, hogy polgárháborúk ki tudnak ezekből a politikai megosztottságokból pattanni, és hogyha ez megtörténik, akkor hiába tesz ígéretet Daroglu arra, hogy ő majd keményen megtartja itt a markában a helyzetet, de nem biztos, hogy ő dönt erről. Nem akarom az ördögöt a falra festeni, tehát ez a legrosszabb szenárió, ami történhet, csak azért mondom, hogy ezzel is számolnunk kell.
Hát az biztos, hogy nagyon nehéz helyzetben van Törökország, bármi történik, a választásoknak bármilyen eredményei vannak, magát a gazdaságot nagyon nagy, szerintem külföldi tőkével és segítséggel lehet valamilyen szinten helyreállítani.
Hát, hogyha a Daroglóék nyernek, ha Erdogan megy, akkor egész biztos, hogy a németek, amerikaiak, tehát sok mindenki segíthet nekik, tehát nyilvánvalóan mindenkinek érdeke, hogy a török gazdaság valahogy kikecmeregjen ebből, és azért ez párszor megtörtént már. Tehát mondjuk utoljára 2000 környékén nagyon-nagyon rossz helyzetben volt a török gazdaság, kaptak egy nemzetközi mentőcsomagot, bevezettek bizonyos reformokat, és utána jött egy jobb időszak, tehát ha már így megemlítettem a legnegatívabb szenáriót, ami egy polgárháborús összeomlás, azért mondjuk van egy nagyon pozitív szenárió is, ami meg ugye azt jelenti, hogy mondjuk nemzetközi hiteleket kap Törökország, és elindulnak valami fajta kilábalás felé, és mondjuk egy racionálisabb kamatpolitikával valahogy megpróbálnak ebből kijönni, de nagyon nagy válaszút előtt áll Törökország.
Hát megpróbáltuk összefoglalni ebben a mostani és az elmúlt adásban, amit a török gazdaságról, társadalomról tudni kell. Ha valaki lemaradt volna róla, akkor a Spotify-on és a Facebookon keresse a Pogi Podcast, Pogi Blog oldalát. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönöm, Zoli, jó beszélgetést.
Köszi szépen, Bani.